Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, valóban még nem jártam itt közöttetek, és örülök, hogy végre eljutottam ide. Egy kicsit rokoni szálak is kötnek engem ide. Juhász Bandikának az édesanyja és az én nagypapám, ők testvérek voltak, és aztán az is, hogy ugyanabból a faluból származunk, Hidasról. És ezért is szívesen és szeretettel jöttünk, feleségemmel és édesanyámmal érkeztünk közétek. Azon kívül, mivel már itt az országnak a jó részét bejártuk és járjuk, szolgálatra hívnak mindenfele, tehát Sopron, Szombathelytől kezdve mondjuk Egerig és Lepécsig, tehát ez minden felé megyünk. Éppen két hete mondjuk Szombathelyen voltunk, múlt héten Siófokon, tehát mindig valahol járunk. Egyébként ez főleg akkor gyorsult fel, amikor 3 évvel ezelőtt Pécsről elköltöztünk a jelenlegi otthonunkba, Érdre. Ez egy nagy változás volt az életünkben. Szokták megkérdezni, hogy miért, és akkor azt szoktam mondani, hogy 3 okunk volt rá, de most már 6 van. Ez a 3 unoka volt, 3 gyermekünk van, Krisztián, Dávid és Hajnalka. Krisztián a győri körzetben lelkészként van, azelőtt ugye, amikor mi költöztünk, akkor még a Salgótarjáni körzetben volt. Nekünk az utazás föl az unokához az 4,5 óra volt, és szinte autópályán mentünk végig, és azt mondtuk, hogy valamit kell tenni, mert kevés az a idő, amit találkozunk. Dávid, ő még Budapesten élt akkor, most a kaposvári körzet lelkésze, és Hajnak a lányunk, ők meg ott laknak Érden. Tehát akkor egy olyan helyet kerestünk, nem mi tévedés, a Jóisten rendelte ki ezt nekünk, adta, mert megtapasztaltuk az ő segítségét és jelenlétét folyamatosan, amíg ez történt, és ezért költöztünk el. És mind a 3 gyerekünknél 2-2 unoka van, ez a 6 indok, amiért közelebb jöttünk, illetve jobban, logisztikailag azért jobban megközelíthető. Így az érdi gyülekezetnek a tagjai vagyunk, azért nem szeretek nagyon büszkélkedni, mert a lelkészünk, akit jól ismertek ti is, jó barátom évtizedek óta, Stanszki István, ő se örül neki, hogy keveset vagyunk ott. Hát már ünnepszámba veszik az érdiek, amikor ott vagyunk. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e közelben templom?
Igen.
Harangozni szoktak délbe?
Igen.
De ezt tudjátok, hogy nem az Isten tisztelet végét jelzi. Igen. Az, hanem a delet. Igen. Jó? Jó, ez megnyugtató. Jártam olyan gyülekezetben, ahol amikor megszólalt a harang, akkor voltak, akik úgy fészkelődtek, és esetleg felálltak, és kimentek is. Ettől függetlenül nem szeretném túl sokáig húzni az időt. Egy picit szeretnék kapcsolódni a szombatiskolához is, majd meglátjátok a kapcsolódó pontot. Mi ott a kinti teremben egy kicsit méltatlanul keveset foglalkoztunk azzal a gondolattal, ami a szerdai napi gondolat volt, nem jutottunk oda, ezért majd egy picit kifejtem az óra közben. Van egy dilemmám, van egy problémám, ami jó ideje foglalkoztat, és sokat gondolkodok rajta, hogy miért van vajon az, hogy például húsvétkor, de hozzátehetem nyugodtan az úrvacsorai alkalmainkat is, főleg azzal foglalkozunk és arról beszélünk, hogy Jézus Krisztus meghalt, megváltott bennünket, értünk vállalta a kereszthalált, és erről beszélünk, és ez nagyon jó, hogy erről beszélünk, és nagyon jó erről újból és újból elmélkedni, de úgy gondolom, méltatlanul keveset teszünk hozzá a feltámadásáról. Pedig azt olvassuk, Pál apostol azt mondja, hogy ha fel nem támadott volna, akkor semmi értelme nem volna a hitünknek. Ha nem támadott volna fel Jézus Krisztus, akkor gyakorlatilag ha mi nem hiszünk, vagy bárki itt nem hisz a feltámadásában, vagy egyáltalán, hogy feltámadás, miért lehetséges az, hogy a keresztény ember ne higgyen a feltámadásba? Igen, én nagyon sok keresztényel találkoztam már. Azt mondta, hogy ő kereszténynek vallja magát, hisz abba, hogy volt egy nagyon jó ember, Jézus Krisztus, meghalt a kereszten, de eddig, körülbelül eddig ér az ő hite. De az, hogy feltámadás, ugye mindannyian hallottátok már azt a mondást, hogy egyszer élünk, ugye? Nem minden ember hisz, de ha van valaki, aki itt ül, és nem hisz abba, hogy lesz feltámadás, vagy hogy Jézus feltámad, akkor elnézést, de azt kell mondjam, hogy rossz helyen ül. Kár itt ülni. Ha abban nem hiszünk, ezt mondja el Pál is, ugye ott a korintusi gyülekezetnek. Amiről én szeretnék beszélni, ez Jézus Krisztus feltámadása után történt eseménnyel kapcsolatos. János Evangélium a 20. fejezet 19-től a 23. versig szeretném elolvasni az ígét. Tehát János Evangélium a 20. fejezet 19. versétől így olvasom. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Amikor a hét első napján, korán reggel, úgy hajnaltájt, Magdalai Mária kiment a temetőbe Jézus sírjához, valószínű még sötét volt, vagy szürkület, vagy olyan, olyan sötétes volt minden, és azt tapasztalja, hogy a sír nyitva van, és Jézus teste eltűnt. És akkor Mária sír a sír mellett. Milyen szép a magyar nyelv, ugye? Sír a sír mellett. És akkor még nem gondolta végig, hogy csak az történt meg, amiről annyiszor szólt Jézus, annyiszor beszélt róla, hogy ez fog történni. És azt gondolta, hogy valaki elvihette Jézus testét. És egészen addig ebbe a gondolatba volt, vagy ebbe az ez volt az érzése, amíg nem találkozott Jézussal. És amikor találkozik Jézussal, akkor minden megvilágosodik, hogy ez az, amiről beszélt, ez az, amit előre többször is elmondott, hogy ez meg fog történni. És amikor beesteledett aznap este, azt olvassuk a történetünkben, hogy a 10 félő tanítvány, ugye mondhatom azt, hogy félő tanítvány volt, hiszen féltek, hiszen bezárkóztak, olvassuk az ígéből, tehát ez a 10 félő tanítvány, miért is 10? Azért, mert Júdás, ő ugye már nem él ekkor, és Tamás sem volt itt, mint később megtudjuk, ő máskor, majd később találkozik, 8 nappal később találkozik Jézussal. Így most 10 ott vannak, és bezárkóznak, azért nagy meglepetés lehetett ez számukra is. Bár úgy gondolom, ők már találkoztak Máriával, és Mária már elmondta nekik, hogy feltámadott a Jézus. És ez a feltámadott a Jézus, ez a 10 tanítványban azt hiszem, hogy kétféleképpen zajlott le. Volt, aki simán azonnal hittel reagált rá, elhitte, hogy ez így történt. És volt olyan, aki kicsit Tamáshoz hasonlóan, hiszem, ha látom, és nagyjából a mai emberek is így vannak, nem? Kétféleképpen reagálnak rá. Hiszem, mert olvasom, hiszem, mert van egy olyan kapcsolatom vele, hiszem, mert olyan tapasztalatom van Istentől, hogy elhiszem neki azt, amit mond, vagy azt mondja másik fele, hogy nem jött onnan még vissza senki. Ugye ezt is hallottuk már, ezt a mondást. Vagy hiszem, ha látom. Ez még többet. Az első, mondjuk úgy, hogy húsvéti gyülekezet, ez a 10 tanítvány volt, akik összegyűltek. Összegyűltek, és talán azért gyűltek össze, hogy beszélgessenek az elmúlt napok eseményeiről. Talán azért, hogy megosszák egymással az aggodalmukat, a félelmüket, a problémáikat. Talán beszélgetnek arról, hogy mi lesz most, azután, hogy Jézus már nincs köztük. Megszokták, jó volt, hogy ott volt velük. Egy biztonságérzetet adott ez nekik. És most mi lesz? És összegyűlnek, és imádkoznak, és beszélgetnek, de rettegnek is, félnek. Bezárják az ajtót. Nem tudom, milyen zár lehetett akkor az ajtón. Csak úgy többet gondolkoztam rajta. Gondolom, hogy nem ilyen biztonsági zár, mint a mai ajtókon. De ha ilyen volt, akkor azt gondolom, fölül is volt, középen is, és alul is, és mind a hármat bezárták. És talán még raktak egy ilyen heveder zárat is rá. Miért? Mitől féltek? Ők nagyon, tehát több mindenkit vártak akkor. Például kit vártak? A katonákat. A római katonákat. Aztán várták a papokat, mondjuk. A vezető előjárókat. Tehát valakiket, olyan embereket vártak, akiktől nem sok jóra számíthattak. És féltek, és aggódtak, és nem tudták, hogy mi lesz most, ha rájuk törik az ajtót, hiszen ez is benne volt. Tudták azt, hogy még akár ez is megtörténhet. Egy valakit nem vártak, és az megjelenik. Jézus. Úgy képzelem, hogy ez a 10 tanítvány körbeült. Mondjuk itt van ez a terem, be van zárva az ajtó, az ablakok is becsukva, besötétítve, amennyire lehet csak, hogy ne lásson senkibe, ne hallják senki. És itt ül körbe az a 10 tanítvány. És megjelenik középen Jézus. Én nem tudom, valószínű, hogy én úgy reagáltam volna le ezt, hogy te hogy kerülsz ide? Tehát nem, valami ilyesmi emberi reakció lett volna bennem. Te most honnan jöttél? Hát nézzük már meg az ajtó. Kinyitotta valaki? És milyen érdekes ezek a tanítványok, akik 3,5 évet együtt jártak Jézussal. Ezt már nem nézik. Megtapasztaltak sok mindent Jézussal. És ilyenkor gondolkodom el azon, hogy amikor velünk történik valami nagy dolog, valami csoda, ismerjük, van, mert szokott történni csoda velünk, igaz? Akkor mi meglepődünk. Nem úgy, mint a tanítványok. A tanítványok nem lepődtek meg. Miért van az, hogy mi meg meglepődünk, amikor megtörténik az a csoda? Nem lehet, hogy egy kicsit távolabb járunk mi sokszor Jézustól, mint ők jártak hozzá? Nem lehet, hogy azért, mert nincsenek olyan tapasztalataink vele, mint nekik voltak? Na és ez kinek a hibája? Azt mondja, ott áll az ajtónál. Azt mondja, ott vagyok és zörgetek. Aki kinyitja az ajtót, bemegyek azahoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Megtörténik az a közösség, ami a tanítványoknak is megvolt vele közösség. Kinek a hibája, hogy meglepődünk egy-egy csoda kapcsán, egy csoda bekövetkeztével? Jézus megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, itt már mondtam az Isten tisztelet előtt is, megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében, mi történik ott? Ott megjelenik ő is. Meglepődnénk, hogyha itt megjelenne most? Nem is tudom elmondani, hogy milyen érzés lenne. Azt gondolom, hogy ezt egyikünk se tudná elmondani. Örömteli, de valami furcsa, valami csodálatos. Bárcsak megtörténne ma is. De nem úgy, hogy itt megjelenik, hanem itt megjelenik. Értitek a különbséget, hogy mire gondolok? Tehát itt közöttünk. Nem feltétlenül úgy, ahogy ott, hogy megmutatta a sebeket a kezein és az oldalán, hanem akár az igéje által, akár a beszélgetéseinkben, akár az együttlétünkben, a közösségünkben. Ő meg akar jelenni. Azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevembe, én is ott leszek. Megjelenek közöttük. Ott leszek. És ez beváltotta ezt az ígéretét a 10 tanítványnál is. Ott van, megjelenik. És tudjátok, testvérek, annak az életében, akinek az életek középpontjában Jézus Krisztus van, az mindig átélheti ezt a csodát, amit ők átéltek. Meg átélheti azt a csodát, hogy a feltámadott Jézus megszólal neki. Megjelenik és megszólal. Pontosan úgy, ahogy itt olvastuk az ígékbe. A bezárt ajtók ellenére ott volt Jézus. Találkozott az övéivel, megállt a középpen, és megszólalt. Ez egy csodálatos dolog. Jézus Krisztus ma is meg akar szólalni közöttünk, és szólni akar hozzánk. És tudjátok, ha az egyház központjában Jézus áll, ha egy gyülekezet központjában Jézus áll, ha egy egyén, egy ember életének a központjában Jézus áll, akkor átélheti bárki, az egyén, a gyülekezet, az egyház, hogy élő, beszélő, feltámadott ura van. Tehát összegyűltek ezek a tanítványok ebbe a szobába, és beszélgetnek. Nem számítottak arra, hogy Jézus jön, hiszen akkor valószínű, hogy résnyire vagy egészen nyitva hagyták volna az ajtót. De a félelem miatt bezárkoztak. Azt gondolom, jogos volt a félelmük, hiszen az előző napok eseményei az nagy port kavartott a környéken, és jogosan féltek attól, hogy mi lesz most. Jogos volt a félelem, hiszen bármikor rájuk törhetett volna a templomi rendőrség, és mint a galilainak a követőit letartóztatták volna őket. És tényleg annyira csodálatos ebben a történetben, hogy az jelenik meg, azok nem jönnek, akiket várnak a tanítványok, de az jelenik meg, akit nem vártak és nem számítottak rá. És Jézus, mikor megjelenik itt ebben a szobában, a tanítványoknál, akkor 4 ajándékot hozott a tanítványoknak. És azt gondoltam, amikor ide készültem hozzátok, hogy én azt az ajándékot hozom nektek, hogy elhozom Jézus ajándékait, ezt a 4 ajándékot nektek. És erről szeretnék most még beszélni. Mi volt ez a 4 ajándék, amit a bezárt szobába ezeknek a tanítványoknak vitt Jézus? Az első ajándéka Jézusnak, Jézus ajándéka az elsőként az volt, hogy megjelent közöttük. Tehát az, hogy önmagát adta. Az, hogy ott volt és megjelent közöttük. Gondoljunk bele, hogy mennyire féltek a tanítványok, egyrészt féltek a külső dolgoktól, hogy mi lesz, hogy rájuk törnek-e. Másrészt az volt a problémájuk, hogy mi lesz holnap, holnap után és a következőkben, hogy nincs Jézus már közöttük. És miközben ezen a félelmük e körül forgott, és a gondolatuk, megjelenik Jézus közöttük. És azt gondolom, hogy ez hatalmas ajándék volt. És ez a hatalmas ajándéka milyen kis lehet, amikor megjelenik nálunk Jézus Krisztus. Vagyunk, előfordul, hogy mi is elkeseredettek vagyunk. Előfordul az, hogy esetleg úgy érezzük, hogy így a hullámok kezdenek összecsapni a fejünk fölött. Hogy most mi lesz a holnappal? Hogy aggódunk, hogy mi lesz holnap, mi lesz... Most az árak emelkednek a csillagokig, a rezsiköltségek, a nyugdíj nem emelkedik úgy, a fizetések nem emelkednek úgy, megszűnnek munkahelyek, meg egy csomó dolgot el tudok mondani a hétköznapokból, amiken foglalkozunk, és amiket nem tudunk kizárni, mert itt élünk a földön, és aggódunk, hogy mi lesz. Ki az, aki nem szokott aggódni soha ilyeneken? Ne jelentkezzünk ilyen sokan. Nem, én azt gondolom, hogy teljesen jogos, hogy aggódunk. És mi van ilyenkor? Megjelenik Jézus az életünkbe. Talán egy halk hang, csak egy szelíd hangon megszólal. Talán csak éppen megérint bennünket. Megjelenik a tanítványok között is ebbe az aggodalmukba és a félelmükbe. Hogyan reagáltak a tanítványok erre? Hogy olvassuk az ígében? Amikor megmutatta nekik a kezeit és oldalát, hogy folytatódik? Örvendeztek! Örültek, boldogok voltak. Tudunk-e így örülni annak, amikor megjelenik Jézus közöttünk, amikor meghalljuk Jézust, amikor ott van előttünk, amikor arra gondolunk, hogy meghalt értem, amiről tanultunk is a tanulmányba. Tudok-e így örülni, ahogy a tanítványok örültek? Ez az első ajándéka. Egy ajándéknak illik örülni, ugye? Jézus ajándéka az első az volt, hogy megjelent, és ennek nagyon örültek a tanítványok. A következő ajándék, a másik ajándék, amit vitt Jézus, mi volt az? Hát ez csodálatos dolog, nem? Kétszer mondja, békesség nektek. És ez az, ami kimaradt itt a szerdai tanulmányban, hogy a békességet adja. Önmagát adta, hallották Jézust, és elkezdett beszélni, és megszólalt Jézus. És mit mond? Mi az, amit mond nekik? Békesség nektek. Mire volt a legnagyobb szükségük ezeknek a tanítványoknak? Arra, amire nekünk van ma a legnagyobb szükségünk, igaz? Egy békességre. De azt mondja, nem sokkal ezelőtt mondta a tanítványoknak, azt mondja, békességet adok nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek, hanem egészen más békesség az. Ez a lelki békesség az, ami belülről békességet ad az embernek. Nem az, amikor azt mondja, hogy béke, béke és biztonság. Nem az, amikor megpróbálnak elhitetni bennünket, hogy nincs semmi gond, mert ez a vírus már nincsen, meg nem is volt, meg nem is lesz, hanem amikor belülről van egy olyan békességem, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. És megteszi azt, amit szükséges. Tudom azt, hogy a legjobbat akarja nekem. ez a belső békesség, azt mondja, egész máshogy adom, mint a világ adja nektek. Megjelenik Jézus a tanítványoknak, és azt mondja, békesség nektek. És mint hogyha nem lett volna elég hatásos az az egy, még egyszer elismétli, igaz? Megmutatja a sebeit a tenyerén és az oldalán, és még egyszer mondja nekik, hogy békesség nektek. Erre van a legnagyobb szükségünk. Erre van a legnagyobb szükség. És ezért is foglalkozott a tanulmány is mindezek mellett ezzel, hogy békesség, az szükséges az, hogy elnyerjük tőle azt a békességet, amit ő ad. Az eddigi békétlenséget, ami a tanítványok életében van, a nyugtalanságot, a kételkedést, a kétségeket, a félelmet mind megoldotta az, amit Jézus adott nekik, az ő békessége. Én nagyon vizuális valaki vagyok, és ugye elképzelem tovább ezt a történetet, hogy itt ül a 10 tanítvány, és Jézus azt mondja nekik, hogy békesség nektek. És arra gondolok, hogy ugye én érzem magamon sokszor, amikor stresszelt vagyok, és feszült vagyok, és akkor utána jön a, épp a héten volt, vagy múlt héten volt, hogy minden héten jön a gyógytornász hozzánk, és úgy értem haza, hogy éppen addigra, és nagyon stresszes napom volt, nagyon feszült napom volt, és elkezdtünk tornázni, és akkor mondta is nekem, azt mondja, hogy hát nem tudom, miket csinálsz, de valahogy ez fura ilyen, mintha robot lennél, csak így mozogsz. És a végére úgy éreztem, amikor úgy kezdett megszűnni ez a feszültség bennem, és úgy leengedtem, és letelt az egy óra, és akkor mondtam, hogy na most kezdjünk el tornázni. Mert most máshogy érzem magam. Na körülbelül úgy képzelem el, hogy ezek a tanítványok is, amikor megjelent Jézus, és azt mondta, hogy békesség nektek, akkor így leeresztettek. Nem tudom, ismeritek ugye ezt az érzést. Azt a nyugalom, amikor átjárja teljesen a nyugalom az embernek a gondolatát, a testét, a mindent, és most nagyon jól érzem magam. Mert az Isten békessége, az ő szeretete kiűzi a félelmet. Kiűzi a békétlenséget, kiűzi azt a dolgot, ami elválaszt bennünket tőle. Nézzük tovább azért a harmadik ajándékát is Jézusnak. A harmadik húsvéti ajándéka vajon mi lehetett? Itt van előttetek. Ez a fontos. A szolgálat ajándéka. Mit mond? Azt mondja, hogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ahogy az Atya küldött el engem, úgy küldelek el titeket. Ez valami csodálatos. Ez valami gyönyörűség. Jézus Krisztus munkatársa lehetek. Ez egy ajándék, bár nem annak vesszük sokszor, nem? Sokszor olyan kényszeredett dolog. Most ülök a buszon, azért merek én ilyen példát mondani, mert én aztán tényleg nem ülök soha a buszon. Tehát ülök a buszon, és meg kellene szólalni a mellettem levőnek. Mondani kellene valamit. De most olyan fáradt vagyok. Most nekem ehhez nincsen erőm. Most én is zaklatott állapotban vagyok, de számtalan más példát tudok erre mondani. Nem járok busszal, de azért vannak tapasztalataim nekem is. És olyan jó érzés. De valóban ajándéknak vesszük azt, hogy ő elhív bennünket és szolgálatba állít? Valóban ajándék? Azt mondja több bibliai szereplő is, hogy de én nekem, tehát én nehéz ajkú vagyok. Vagy azt mondjuk, hogy de hát én nem tudok menni, mert a lábaim, a derekam, a nem tudom mi. Vagy nekem nincsen olyan jó szókincsem, nem tudok kapcsolatot teremteni, nem tudok megszólalni, stresszes vagyok, ha beszélni kell. Bibliában is találunk ilyen kifogástevőkkel, akik kifogásokat hoztak, ugye? Mózes, így van, amikor azt mondja, hogy de hát én nehéz ajkú vagyok. És mit mond Isten? Indulj el! Vagy ott van, amikor Filipet elindítja az Úr, azt mondja neki, indulj el! És a következő ponton majd mondom, hogy mit tegyél. Nem mondta neki, hogy menj el az útra, ott fog jönni egy szekér, ott benne ül egy főember, és olvassa az Ézsaiási írást, és akkor majd szálljál föl, és mondd el neki a dolgokat. Hanem mit tesz? Azt mondja, indulj el arra az útra. Nekünk is azt mondja, indulj el arra az útra, nincs több dolgunk, induljunk el, tegyük meg azt a lépést, amit kíván. És azután majd mondja és adja hozzá a bölcsességet és az erőt és a mindenfélét. Indulj el! És amikor elindul Filip, odaér, azt mondja, hogy itt van, ez a te feladatod. Tedd ezt! Csatlakozz a szekérhez! Milyen jó a hívő embernek, nem? Nekünk nincsen arra dolgunk, hogy kitaláljunk dolgokat, a Jóisten lépésről lépésre vezet bennünket. És amikor hozzuk a különböző, milyen jó, hogy Filip nem hozott különböző kifogásokat. Pedig tudott volna mondani, ugye? Azt mondta volna, hogy itt egy olyan jó misszió munka folyik a városba, én nem mehetek el. Hát van 8 bibliaköröm, van 58 keresztségre készített valaki, akiket készítek a keresztségre. És így volt. Így volt. Hát Simon a mágus még az is fogta magát, és majdnem úgy tűnt, hogy megtért. Hát hatalmas munkát végzett, és ekkor mondja neki az Úr angyala, hogy indulj el, és menjél oda. Tehát a harmadik ajándéka, Jézusnak a harmadik ajándéka a tanítványoknak, az a szolgálat ajándéka. Ahogy engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Nézzük a negyediket. A negyedik ajándék, az, amit már említettetek is, a Szentlélek ajándéka. Tessék, ezek a tanítványok mire voltak képesek azelőtt, hogy ezeket az ajándékokat megkapták volna? Gondoljatok bele. Hát arra, hogy bezárják az ajtókat, igaz? Az ajtót bezárják, de jó erősen. Erre képesek voltak, semmi többre. Megjelent Jézus, és azt gondolom, hogy amikor a békességet adta nekik, akkor úgy gondolom, hogy Péterről kinézem Péterből, hogy úgy sandított már a zárra, hogy ez lehet, hogy az nem kéne annyira forszírozni most. De amikor az arról beszélt, hogy menjetek el, azt a szolgálatot adta nekik ajándékba, azt gondolom már oda ment, és így stikába kinyitotta az ajtót, nem? A zárat. De az is lehet, hogy kitárta az a ajtót, ugye? Hogy akkor nyissuk ki, mert akkor ki kell menni innen, ezt nem lehet itt bent végezni. És jön a negyedik dolog, ami szintén legalább ugyanolyan fontos, a Szentlélek ajándéka volt. A Szentlélek ajándéka nélkül, és a többi nélkül csak arra voltak képesek, hogy bezárkozzanak. Mi mire vagyunk képesek ezek nélkül, az ajándékok nélkül? A Szentlélek nélkül mire vagyunk képesek? Azt mondja, elküldöm nektek a vigasztalót, Még mit mond róla, hogy még micsoda? Milyen nevei vannak a Szentléleknek a Szentírásban? Vigasztaló? Tessék? Az igazság lelke, igen? Igen? Tanácsol. Azt mondja, hogy eszetekbe juttatja. Meg. Azt mondja, hogy de a legfontosabb, mit mond? Az én helyettesem, igaz vagy is, aki? Igen, a vigasztaló. Csodálatos dolog. Azt mondja, vegyetek szent lelket. Ezek a tanítványok ettől kezdve, ezzel a négy ajándékkal csodálatos dolgokat tudtak megtenni. Tudjátok, hogy mit? Amit elmondott Jézus nekik előtte, egy-egy csoda folytán azt mondta, hogy ti ennél még sokkal nagyobb csodákat fogtok tenni. Ez a 10 tanítvány, vagy többen is, ezzel a 4 ajándékkal valóban sokkal többet tudtak megtenni, mint Jézus megtett. Miért? Mert elfogadták ezeket az ajándékokat. Ma ezt a 4 ajándékot hoztam én. Nem én, hanem ő adja. Megjelenik közöttünk. Itt van közöttünk. Békességet adja, az ő békességét adja. Hív arra, hogy legyünk a munkatársai, legyünk a ajándékoz bennünket a szolgaság lelkületével. És a szent lelket adja. Azt a szent lelket, aki olyan sok mindent tud értünk tenni, és annyi segítséget tud adni nekünk. Szükségünk van ezekre. Enélkül mi is ugyanarra vagyunk képesek, amire az a 10 tanítvány volt. Hogy az árt ajtók mögött üljünk. Adja Jóisten, hogy megértsük, és fogadjuk el ezeket az ajándékokat, és ezekkel az ajándékokkal meggazdagodva valóban látható lesz az életünkben, és a környezetünkben is az, hogy hogyan munkálkodik. Amen.